A világon semmi sem teljesen fekete vagy fehér. Gyere el velünk egy helyre, ahol vörös a föld, ízzik a levegő, és a gólyák ősszel érkeznek. Afrika Café. A Rádió Café magazinja Afrikáról, Behumi Dórival és Kembe Szorellel, vasárnaponként 11-től délig. Afrika Café. Feketén-fehéren. A műsor támogatója az Afrikai Magyar Egyesület.
Sziasztok, nagyon szép napot kívánunk, az Afrika Cafét halljátok itt a Rádió Cafén 11 óra 7 perckor, Kembe Szorellel.
És Behumi Dórival, én meg visszatértem az élők közé, múlt heti kiadás után, és ma egy nagyon érdekes, legalább annyira érdekes beszélgetésnek nézünk előbe, mint a múlt héten ugye Szudán kapcsán. Pap István lesz a vendégünk, akiről, hát hogyha még nem hallottatok, akkor gyorsan elmondjuk, hogy ő az úri ember, aki ENSZ békefenntartóként dolgozott Szudánban, és nemrégiben ugye emberrablók fogságából szabadult, vele fogunk beszélgetni, de itt lesz még velünk egy másik beszélgető partner is, Balogh Sándor úr, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke.
Aztán beszámolunk arról majd egy telefonos interjú segítségével, hogy ugye elindult a Dakar, igaz? Jól mondom?
Dakar az megy, csak az egy másik kontinensen.
Elindult, azt már beszámoltunk róla annak idején, hiszen az már megy. Elindult a Bamako, jó, hát nekem ilyen távoli tájak, sok autó, mennek előre. Elindult a Bamako, így van, és természetesen az Afrikai Magyar Egyesület kamionja is úton van, és erről fogunk egy pár szóval hallani, hogy hol tartanak most, hová jutottak el, de hát nem lehetnek még olyan messze, hiszen igen, nem régen indultak. Ez lesz egy telefonos interjú keretében, utána pedig nagyon-nagyon sok programmal várunk benneteket 12 óra előtt pár perccel még.
Na, addig viszont akkor zene, 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 aztán utána jönnek a vendégeink.
Yeah.
És akkor nekivágunk az Afrika Fém mai adásának. A vendégeink megérkeztek a stúdióba, itt van velünk Pap István és Balogh Sándor úr. Szép jó napot kívánunk mindenkinek. Egy kicsit közel kell csak húzni a mikrofont, mert nem egy hiperérzékeny történet. Nos, köszönjük szépen, hogy itt vannak, vagy vagytok.
Szép napot mindenkinek.
Üdvözlet mindenkinek.
No, gyorsan akkor esünk neki egy olyan dolognak, ugye egy, most azt leszámítva, hogy mi kapcsán van itt most Pap úr velünk. Nekünk vannak olyan információink is, ugye, hogy gyermekkatonák leszerelésével foglalkozott a korábbiakban, vagy foglalkozik, vagy ez hogy is van? Tehát Afrikához milyen kapcsolódás található?
Afrikához van kapcsolódásom rendesen, és már jelentek meg úgy cikkek, hogy Afrika szerelmese. Ez így van, Afrikába egyszer kell elmenni, és az ember utána mindig visszavágyik.
Ön is visszavágyik ezek után, ami történt?
Mennék, a szónak már holnap indulnék. Persze, szóval ezt nem kell annyira, nem eszik forrón a kását, de tényleg Afrikának van egy olyan varázsa és vonzereje, hogy az ember, ha ott eltölt egy időt, akkor, és az ott megismeri az embereket, kultúrájukat, akkor ez mint a mágnes visszavonza. Hát az Afrikai Magyar Egyesület is úgy találkoztam először, hogy Kongóban voltam 2 évig, és Szilasi Ildikó fertőzött meg azzal, hogy katonaként hordtam ott egy iskola építésnél a vizet, meg a sarat, meg ami éppen kellett. Úgyhogy voltam én Mozambikba, Sierra Leone-ba, Minurszóba, Nyugat-Szaharába, és hát 3 évig New Yorkban, amikor a békefenntartó részlegen dolgoztam, én voltam az afrikai iránytiszt, tehát mint katona, a katonai vonatkozásokban körülbelül 15 missziót vittem Afrikában, úgyhogy ezeket meg is kellett látogatnom. Úgyhogy innen ez az Afrika szeretet, és hát Szudánba is választhattam, vagy Afganisztán, vagy Szudán, hát Szudán egyértelmű volt. Aztán utólag visszagondolva lehet, hogy
lehet,
ott nem raboltak volna.
Hát ezt így most már nem fogjuk tudni. Mi volt a feladata Szudánban?
Tehát amikor itt azt mondjuk, hogy gyerek, katonák, lefegyverzés, leszerelése, ezt komplexen kell nézni. Én DDR-tiszt vagyok, ami angolul annyit jelent, hogy Disarmament, Demobilization and Reintegration tiszt. Ez magyarul lefegyverzési, leszerelési és a polgári életbe való reintegrációs tiszti beosztás. Minden békefenntartó missziónak az a célja, hogy a politikai megállapodást követően eljussunk egy olyan stádiumba, amikor béke honol az országban, biztonság van mindenhol, az emberek merik leadni a fegyverüket, feloszlanak a különböző katonai alakulatok, és azok, akik katonáskodtak, vagy rebelisek voltak, vagy bármi fegyveres harcban részt vettek, merjenek a polgári életbe visszamenni.
Hát ez nekem Afrikában egy kicsit utopisztikusnak tűnik.
Hát nem csak neked, másnak is. Szóval ez nem egy egyéves folyamat. Na most Szudánban ott tartunk, hogy a tárgyalóasztalhoz még le se ült mindenki. Sőt, a nagyok még le se ültek. Tehát igazából, amivel mi foglalkoztunk most Szudánban az első időben, az nem volt más, mint azon falvak, vagy különböző rebellis csoportok, akik önkéntesen felajánlották, hogy elbocsájtják soraikból az ott szolgáló gyerekkatonákat, na őket karoltuk fel, és igazából logisztikai vonalon és egyéb orvosi HIV-AIDS vonatkozásban segítettük az ő visszaintegrálódásukat. Ez rendes felnőtt katonákra is vonatkozott, hiszen 2000 gyerekkatonát és 2000 már felnőtt katonát sikerült lefegyverezni, leszerelni, és a visszaintegrálási programokat pedig elindítani. Ez kormányprogram egyébként, mi az ENSZ-ben ezt általában koordináljuk, a UNDP, az ENSZ fejlesztési alap, az pedig különböző szponzorpénzekből ezt szokta segíteni.
Ez egy fegyveres, egyenruhás feladatkör? Tehát ott kint a terepen úgy kell, vagy civilben?
Nem, én ezt hót civilként csinálom, de mint mondtam, én főleg koordinálok, ami azt jelenti, hogy én koordinálom az ENSZ fegyveres részének, meg rendőri részének a részvételét ebben. Hiszen én nem mehetek ki másképp csak úgy, hogyha egy fegyveres konvoj része vagyok. Tehát amikor én csináltam ezt, akkor el kell képzelni, hogy egy olyan 26-27 teherautó, PSH, egyéb eszközök, plusz egy olyan 50-60 ember. Uh-huh. Én ennyivel vonultam ki, és akkor egy olyan 50-60 gyereket tudtunk egy nap leszerelni.
Uh-huh. De azokat a körülményeket, hogyha tekintjük, amikor önt elrabolták, illetve a társait, akkor ott valószínűleg nem volt fegyveres védelem. Hiszen megtörténhetett ez
az
a dolog.
Egy
ez egy ház, ez egy iroda volt egyébként?
Nem, ez egy normális
lakóház.
Beduin jellegű ház, amit egy kicsit a házi úr átalakított a mi igényeknek megfelelően. Csak úgy költözhettünk be, hogy az ENSZ biztonságiak szemrevételezték, és azt mondták, hogy ez az alapbiztonsági követelmények megfelel. Az ENSZ 3 őrt biztosít, ezek ilyen 8 órás shiftekben, váltásokban vannak, de nem fegyverrel. A rablóim pedig fegyverrel voltak, tehát
és akkor lefegyverezték az őrt.
Hát nem kellett lefegyverezni, nem volt neki semmi.
Vagy volt talán.
Igen.
Erőszakkal behatolt, kényszerítette az őrt valamilyen módon, hogy kinyissa az ajtót, onnan pedig már egyenes út volt.
Aha. Hű, na, kicsit azért zenéjünk, javaslok egy zenét, jó, gyorsan, aztán visszatérünk arra a konkrét eseményekre, amik zajlottak ott az elrablás körül, de addig is, hogyha valakinek hozzászólni valója van, azt megteheti a 0629986986-os SMS számon, vagy a www.radiokafé.hu-n, szólj bele, zene, aztán utána folytatjuk Pap Istvánnal.
Folytatódik az Afrika Féter Rádió Cafén, vendégünkkel Pap Istvánnal, aki nemrégiben szabadult a szudáni ember a rablók fogságából. Akkor fel tudjuk idézni, hogy azt a pillanatot, vagy azokat az eseményeket, hogy ugye azt tudjuk, hogy akkor az ottani házukba töltötték éppen az idejüket, és fegyveres terroristák
terroristák voltak?
Nem, most vagy terroristák hívjuk, aminek voltak? Akarjuk. Szerintem rablók voltak.
De ez később se derült ki, hogy valószínűleg, hogy kik voltak ezek, akik önt elraboltak és fogságba tartották?
Hát nekem nem mutatkoztak be, hogy most XY vagyok, és ez a beosztás minden jöttem. A keresztnevüket tudtam, hiszen valahogy szólítani kellett őket, de én szerintem a illetékes hatóságok egy idő után tisztában voltak, hogy kikkel is állnak szembe, és ezt gondolom megosztották a magyar szervekkel, illetve az ENSZ-el is, de hát az egy kicsit hosszabb idő kellett, hogy elteljen. De ez teljesen mindegy, hogy kikkel állnak szembe. Én azt tudom, hogy nem én voltam az első, akit elraboltak, tehát már volt Priusuk, így mondom. Tehát az előző rablásokat, ha végignézték, akkor nagyjából látták, hogy milyen taktikával lehet velük szembe esetleg fellépni. De az én esetemben az első pár nap talán azzal telt el, hogy kis egyáltalán az a magyar kis, az a papisten, és itt megköszönöm az Afrikai Magyar Egyesületnek a közreműködését, hogy ebben a nyomozásban aktívan részt vettek, és segítették az illetékeseket abban, hogy kis az a papistán, hiszen a kapcsolódási pontunk már Kongóban megvolt, én Kongóban 2 évet lehúztam, tehát legalább ők tudták, hogy ki vagyok. És ez azért segített. És köszönöm most is.
Na, szívesen.
Igen, a Sándor is.
Balogh Sándor is.
Na, mi volt ez a kapcsolódási pont?
A Magyar Egyesület elnöke.
Mi volt ez a kapcsolódási pont?
Ugye korábban az állam kevésbé foglalkozott az állampolgárainal, főleg azokkal, akik külföldön voltak, és a terrorelhárítási központ megalakulása óta annak többek között van egy ilyen célja is, hogy tudjon azokról az állampolgárairól, akik a világ zűrösebb részein vannak, akár magánügyben, akár hivatalos ügyben, akár ott élnek, akár valamilyen módon oda vetődtek, és ehhez nyújt nem csak mi, hanem oly sok segélyszervezet segítséget abban a minőségében, hogy elmondja vagy tájékoztatja, hogyha a saját emberei ebbe a környezetbe vannak. Így van, itt egy ideig tanástalanság uralkodott a kommunikációban is, hisz a külügy azt mondta, hogy ő nem tudja ki a Pap István, a hadügy, hogy nem az ő embere. Tehát volt egy ilyen, mindenki próbálta egy kicsit távol tartani magát ettől, de a végén én azt gondolom, hogy szerencsére itt tudunk ülni, és szerencsére mindannyian itt vagyunk. Mi annyit tettünk ebben az ügyben, hogy saját forrásainkon keresztül, amelyek külügyminiszteri szintig jutnak, vagy nyúlnak.
Odakint.
Odakint Khartoumban, hisz sokszor láttam magam is vendégül az előző külügyminisztert, illetve az új külügyminiszter Karti úr pedig jó kapcsolatban van velem is, illetve több magyarral, hisz a Magyarabb Klub tagja, és egy csomó minden olyan dolog, amely Magyarországhoz fűzi. Sajnos mi ezeket hivatalos szinten nem használjuk ki, vagy mert nem akarjuk, vagy mert nem tudunk róla. Ezért jók a civil szerveződések, hisz olyan réseket is feltárnak, olyan résekbe is belelátnak, amelyeket esetleg a nagypolitika, vagy amely felett a nagypolitika átsiklik.
Visszatérhetünk az eseményekre? Gondolom, nem tudom, mennyire jó ezt így ennyiszer föleleveníteni, de mi még nem hallottuk, és a mi hallgatóim még nem hallották.
Jó ezt kibeszélni már úgy pszichológiailag is egyébként. Tehát és igyekszem nem ismételni magam, akkor más szavakkal fogalmazom, nehogy...
Nyugodtan. De én csak azért kérdeztem az előbb, hogy kiderült-e, mert nyilván ön akkor nem tudhatta, hogy kik ezek az emberek, fegyverük van, itt egy vészhelyzet, ez történik, de hogy utólag most már lehet tudni, hogy kik voltak ezek, és miért tették ezt a rablók, az emberek.
Ők megmondták, hogy ez business, és ez egyértelmű, ők éltek. Aha. A szudáni kormány hadsereg egyenruháját hordták, annak a fegyverzetével rendelkeztek. És elmondták, hogy ők rebelisek. Azért azt tudni kell, és ez nem csak Szudánra jellemző. Afrikában nagyon sok polgárháborús térség van, ahol amikor véget ért a polgárháború, valamilyen jellegű tűzszünet létrejött, nagyon sok katona feleslegesé vált, nem volt munkájuk, és ezeket szálkat nem jorvalták el. Nagyon sok katona úgy döntött, de nem kapta folyamatosan rendszeresen a fizetését, már nem úgy élt meg, magánosította magát. Átmentek ilyen rebelis csoportokká, abszolút kontrollálhatatlan a központi kormány révén, és ők aztán meg. Ők például az emberrablásra szakosodtak. Van, aki rablásra, akármire. Nekik ez volt a szakterületük. És bár alacsony iskolai végzettséggel rendelkeztek, de ehhez értettek. Ez be is bizonyosodott.
Önnek volt bármiféle elő, nem tudom, nyilván nem lehet egy ilyen helyzetre felkészülni, de hogy az ön múltjában, vagy az ön szakmai múltjában, vagy kiképzésében van erre való kitétel, hogy hogy kell egy ilyen helyzetben, vagy hogy kell egy ilyen helyzetet kezelni, mondjuk katonaként, vagy,
hát az
vagy
akár ember, civilként? Hogyha megnézi a Rambó filmeket, meg ilyesmi, akkor azokat ne kövesse, tehát az öngyilkosság.
Most így a
az ESZ-nek van egy ilyen...
Nem, ne köpd szemen a fegyverrel előtted hadonászolgálat.
Tehát ne az legyen az első, hogy te most itt megszabadulsz, és mit tudom én, szerzel valamilyen géppisztolyt, és akkor 30 embert megölsz, és akkor mit tudom én, elrepülsz. Szóval ez nem működik. Itt felejts el az ember ezeket. Tehát az ESZ-nek van egy kis kék kiadványa a viselkedési normák, amennyiben fogságba esel. Most szerintem ezt olyan írta, aki még nem esett fogságba, de azért
ezt akartam,
hallott
eleve,
olyan embert, aki
normák.
Már igen. Ez egy igen régi kiadvány, ezt én elolvastam, mert a felkészítés során, amikor ugye a misszióba kitelepültünk, ezt illik elolvasni. De az ember életösztöne az, ami itt segít. Meg az katona múltam is persze segít, tehát ez tagadhatatlan.
Tapasztalatban hogy kell viselkedni egy ilyen szituációban?
Az alapvető dolog az, hogy az ember ne ellenkezzen. Egyedül vagy. 15-20-an vannak körülötted. Mit ugrálsz? Örülj annak, hogy élsz. Az első 2-3 nap a kritikus. Akkor derül ki, hogy igazából mit akarnak veled. Hogyha életbe hagynak, etetnek, itatnak, az azt jelenti, hogy valamit akarnak veled. Most Afganisztánban nem ez a jellemző. De itt Szudánban, hál' Istennek, hogy később megtudtam, ez a csoport még embert nem ölt. Mm-hmm. Tehát ezek mindig sikerült valamint a
módon. Igen, de ezt akkor nem tudhatta, amikor
hát ezért viselkedtem úgy, hogy elfogadtam, amit ők mondtak, nem ellenkeztem, azt mondták, hogy oda menjek, oda mentem, ha azt mondták, ezt tegyek, azt tegyek, igyak, nem vitatkoztam velük. Minek? Aztán ez később persze 3 hónap az házasságból is hosszú már, tehát azért lehet ezt képzelni, hogy itt kialakulnak kapcsolatok, viszonyok. Tehát van, akivel kicsit szimpatikusabb a kapcsolat, van, akivel nem. Tehát volt, aki úgy hozott nekem kaját, hogy a soványabbik felét kaptam a húsnak, aztán volt, aki csak a mócsingot hozta. Láttam egy-két emberen, hogy a kanálvízben megölne, volt, aki azt mondta, hogy neki semmi baj, hogyha nem kapnak semmit, értem, akkor is elenged. Tehát ez nagyon vegyes felvágott. Ez ott derül ki. És ez én rajtam múlik, hogy milyen kapcsolatba, viszonyba kerülök velük. De azt is tudomásul kell venni, hogy ők ugyanúgy fáztak, ugyanazt ették, itták, mint én. És ahogy telt az idő, és sajnos ez a tárgyaló technikában benne van, hogy húzni kell az időt, ki kell fárasztani az emberrablókat. Most az én emberrablómért nehéz kifárasztani, hiszen rotálták egymást, családlátogatásra jártak, hogy így mondjam. Én voltam az egyedül, aki ebben fáradtam, mert ugye én nem mentem sehova a lánc végéről hova. De látszott rajtuk, hogy meg kicsit kezdtek frusztrálódni azért a végén, mert 3 hónap után már valamit csak kéne. De valami történt, nem tudom, hogy mi, és szerintem ezt soha senki nem fogja nekem megmondani, de másnak se, ez a szudáni kormány belső kis titka lesz, hogy egyszer csak mondták, hogy
akkor lehet,
go menni. Home.
Akkor most futunk egyet.
Hát most mi is futunk egyet, mert híreket kell hallgatnunk, méghozzá a kultúra világának a hírei, de a legjobb dramaturgia szerint azt hiszem, az egyik legizgalmasabb ponton fejeztük be, úgyhogy innen fogjuk folytatni természetesen a hírek után. Az Afrika Café folytatódik itt a Rádió Cafén. Vendégünk még mindig Pap István, aki ENSZ alkalmazottként dolgozott Szudánban, és 3 hónapig tartották fogva. Hát most ugye kiderült, hogy ezek rebellis katonák voltak, vagy terroristák, ugye ez nem teljesen tisztázott. És ugye azt említette, hogy az első pár nap után kiderült, hogy valami céljuk van az ön fogvatartásával, mert hiszen adtak önnek enni, inni, de hát azért Ha jól tudom, az egy párszor eljátszották önnel, hogy akkor most ki fogják végezni. Mert ugye azt mondta, hogy pszichésen azért hozzá tudott szokni ahhoz a helyzethez, hogy talán lesz ennek valami kimenetele, hogyha önt itt etettik, itatják, de ilyenkor mi történt, amikor azért...
Hát én vagyok ott velük, és én vagyok az egyedüli, akin keresztül valamilyen formában nyomást lehet gyakorolni arra a tárgyaló
partnere,
aki engem
valamit
képvisel.
Igen.
Hát ez úgy zajlik, hogy ha ők mondják, talán nem annyira hiteles, mint hogyha én mondom, hogy engem most akkor ki akartak végezni. Most igazából, amikor az embert oda kísérik, akkor ők nem mondják azt, hogy ez egy kísérleti valami, hanem ezt tényleg úgy játsszák el, mintha megtörtént volna. Én nem hajoltam meg előttük, nem könyörögtem, nem sírtam, hanem
elfogadta, hogy akkor ez
elfogadtam,
fog történni.
Hát ha le akarnak lőni, lelőnek, most teljesen mindegy, hogy mit pampogott nekik. Letették a 3 géppuskát, felolvasták a parancsot, csak ott álltam. Akkor be akarták kötni a szememet, mondtam, hogy nem kell, szeretném látni az ő szemüket, amikor ezt teszik. Hm. És hát odafent úgy is találkozunk. És akkor ott álltam, és nem mondtak semmit. És akkor elkezdtem úgy hátrálni. Hát nem azért 3 méterről mégsem lülik le az embert, nem illik. És akkor mentem vagy 20 métert hátrafelé, és akkor szólnak, hogy jöjjek vissza. Ha visszamentem, akkor a főnök széttépte a papírt, és mondta, hogy tévedés. Az iszlámban nem koisz, hogyha ilyen gyilkosságokat hajtanak végre.
Az akkor jutott eszébe.
Hirtelen.
Hát eszébe jutott.
Mert valószínűleg, hogy nem ezt a reakciót várták tőlem, de azért én becsületesen, ahogy ők mondták, tájékoztattam a következő telefonnál a TUSZ delegát, a TUSZ tárgyalókat, hogy ez történt.
És ez hát
ilyen nyomásgyakorlás volt egyébként az is, amit már több helyen elmondtam, hogy ők úgy gondolják, és ebben van valami logika, hogyha én mondom el a TUSZ tárgyalónak, hogy mit csinálnak, hogy nem talán hitelesebb a dolog. De ez csak egy ilyen, csak picit kell belegondolni. Én és a fogvatartó, hogy mi egy hajóba evezünk. Az érdekeink abszolút ugyanazok. Egy esetben a TUSZ tárgyaló az, aki ugye a követelést minél alacsonyabb szintre akarja leszorítani, mert hiszen, hogyha a követelés rögtön kielégítik, akkor másnap a darfúri erdő tele lesz szenszesekkel. Tehát neki az a célja, hogy minél alacsonyabb, lehetőleg nullára menjen le a dolog. Ezzel a szudáni kormány is teljes mértékben egyetért. Ebben ők azonosak. A gond az, hogy nem tudják ők, de én se, hogy melyik az a pont, ami a hala mennek, azt mondja az elrabló, hogy ennyi már nem éri meg életbe tartani. Tehát ez egy ilyen nagyon penge élen tartó játék. A másik, azt meg én nem tudhatom, illetve csak sejtem, és az nagyon rossz sejtéseim is lehetnek, hogy mikor hisznek nekem, és mikor nem hisznek. Tehát mikor van az, hogy ezt a papírt a szájába adták a rablók, és mikor tényleg olyan veszélyes a helyzet, hogy most már hinni kéne a papistának, és akkor most már valamit követelnek, valamit adjunk nekik, mert most már az én bőrömre megy tényleg a játék. A legelején
na jó, de ilyen alkudozás, hogy... vagy ilyesmi, tehát nyilvánvalóan ott van, önt fogva tartják, tehát hogy teljesen mindegy, hogy most azt az ön szájába adták, vagy ez valóban úgy van, ön ott van, és önt onnan el kell hozni.
Ez nem ilyen egyszerű.
Na jó, hát igen, érve szóval én ezt... Aha.
Azért nem mindegy. Nekem biztos, hogy nem.
Nem, nem, most nyilván, de most abból a szempontból nézem, hogy ön mindenképpen ki kell szabadítani. Érti?
Ez az alapállás, na de ha engem $1 millió kifizetés után szabadítanak ki, akkor a biznisz beindul. Akkor az összes banda rááll, és már kialakult ár kategória van. Fehér ember, magyar, 1 millió. Akkor az amerikai 1/5 kérünk. Nem, ezt le kell nyomni, és ezt tudják a rablók is egyébként, hogy ők magasról indulnak, és ebből alkudozás lesz, és nem csak pénz, ebbe bármi lehet.
És ez úgy tűnt, hogy akkor sikerült lenyomni? Tehát mert beszélgettünk a szünetben dolgokról, és abba lehet, hogy belefér ez, hogy lenyomták, vagy nem nyomták.
Lenyomták, biztos, hogy lenyomták, mert 1-3 hónap az nagyon hosszú idő. Tehát az alatt történt oda-vissza játék. Sok minden lehet. Most csak mondom, nem tudom, hogy igaz, nem igaz. Tehát ez nem, ez csak ötlethalmazokat mondok. Tehát elképzelhető, hogy valamelyik elrablónak felplankolták a családját, és megzsarolták velük. Mert miért ne? Uh-huh. Van ilyen a történelemben. Elképzelhető, hogy ők nem is akartak már pénzt értem, hanem valami olyat, hogy legalizálhassák magukat. Hogy elköltesse a pénzét nyugodtan. Tehát útlevelet kért, hogy elutazhasson akárhova. Uh-huh. Vagy egy pardont kér mondjuk. Vagy felajánlják neki. Bármi lehet. Tehát ne csak a pénzben gondolkozni, most $1000, 2, 10, 20, 30, 50 ezer. Ez nem az én bulim, ez a kormány és az elrablók közötti tárgyalás.
És minden esetben a szudáni kormány, tehát a magyar kormánynak semmilyen fajta köze nem lehet ehhez a beszélgetéshez?
Most itt azért annyit kell tudni, hogy én az UNAMI tagja vagyok, ez egy ENSZ fegyveres békefenntartó misszió, amely csak úgy lehet jelen Szudánban, hogy ENSZ biztonsági határozat alapján kerül oda. A szudáni kormánnyal az ENSZ köt egy megállapodást, ennek egy része a SOFA, ez a Status of Forces Agreement. Ez az a megállapodás, amely az ENSZ erők szudáni tartózkodását szabályozza. Hiszen mi fegyverrel megyünk be, PSH-val, tankkal, repülővel, helikopterrel. Tehát egy hadsereg van egy országban, ha így belegondolunk. Ebben van az, hogy vámmentesen hozhatunk be dolgokat, nem fizetünk adót, a kormánynak a kötelessége területet biztosítani ingyen bérmentve a táborhelyekhez. Na most ebbe van benne egy biztonsági passzus, ami azt mondja, hogy az ENSZ UNAMID erőinek a biztonságáért a szudáni kormány felelős. Uh-huh. Ő szavatolja. A táboron belül az diplomáciai terület olyan, mint egy követség. Oda nem léphetnek be, de kívül az ő buliuk. És ha bármi történik velünk, az a szudáni kormány felelőssége. Tehát ha engem elrabolnak, az a szudáni kormány felelőssége, hiszen ez egy biztonsági kérdés. Uh-huh. Nem másé. Az más dolog, hogy a magyar szervek, és ezt köszönöm nekik újra, nem is gondoltam, hogy ilyen az én személyembe. Ez előfordult, ők kimehettek. Engedélyt, nem úgy, csak úgy kimentek. A vízumot kellett kérni, ki kellett mennünk, engedéllyel voltak kint. És az ő szakmai tapasztalatukat, kapcsolatrendszerüket valószínűleg, hogy felhasználták a szudániak. Tehát konzultáltak, beszéltek egymással. Ugyanúgy a különböző civil szerveződések is ebbe befolyhattak. Hiszen lehet olyan információjuk, tippjük, akármi, ami hozzásegíti a tárgyaló felet ahhoz, hogy előre hozzák az én kiszabadításomat. Tehát ez nem egy ilyen egyemberes valami. És akkor még ott volt az ENSZ. És akkor ott voltak még a diplomaták. A nagykövet, akkor ott van a New York-i ENSZ központ, akik szintén nyomást gyakorolnak. Tehát ez a politika terén, a titkosszolgálatok terén egy kemény munka volt. Uh-huh. Amiből én csak azt érzékeltem, hogy este a tábortűznél az elrablóim milyen hangulatban vannak. Mert minden este kaptak egy turaja, tehát műholdas telefonhívást a közvetítőtől, hiszen közöttük és a TUSZ tárgyalók között volt egy közvetítő az ő részükről. És ugye, ha valami volt, akkor ezt ők turaja műholdas telefon megkapták. És a hangulat jó volt, akkor vidámak voltak, valami pozitív történetet. És rossz volt a hangulat, kiabáltak egymástól, veszekedtek, akkor abból én azt tudtam kihámozni, hogy
nem álljon túl
valami most nem az én érdekemben történt.
És arra hogy emlékszik, hogy a szabadonbocsátás megelőző este milyen hangulatban voltak ezek az elrablók?
Már két nappal korábban, tehát én nekem akkor olyan érdekes életem volt, engem jó megsétáltattak, hogy 50 kilométert. Előtte ilyen lázadó hangulat volt a csoporton belül, mert ugye nem volt, aki nem nagyon fogadta el az akkori helyzet. Azért már akkor 90. nap környékén jártunk. Nem volt fényes a hangulat, inkább így mondom. Aztán két nappal a szabadásom előtt az, aki a láncomat, tehát a lakatot leszokta oldani, az mondta, hogy István, két nap múlva Kartumba lesz. Mondom, és mit keresek én Kartum, én Elfaserbe akarok menni, nekem ott vannak az utcaim. Na, elfoglalkozom vele. Kartumba lesz, a kormány viszi Kartumba. Hát mondom, de hát én enszes vagyok most ez. Kartum, kész. Aztán egy nap múlva egy másik mondta, hogy hónap tuti. Mondom, de ezt már annyiszor mondták. Uh-huh. Nem, most biztos, most nem hülyíti, most tényleg. És tényleg, azon alapon, amikor elbocsájtottak, hogy elengedtek, akkor 5 órakor nem csak azok keltek fel, akik imára fel, hanem engem is felébresztettek. Addig nem volt szokás. Én 6 óra felé szoktam felkelni, amikor hoztak valami teát, hogy átmelegedjek. De felkeltettek. A láncot levették a lábomról, hogy mehessek vécére, de a fáról is leoldották a láncot. Na ez is szokatlan volt. Na az azért ott szokott maradni, hiszen még visszajövök. Aztán mondták, hogy hajtsam össze a kis cumomat, aztán készülődjek.
És megtörtént.
Aztán ez megtörtént. De hát azért ez 5 órakor volt, és 3-5-kor volt az a pont, amikor egy ilyen szikla árnyékába voltam már, vagy 2 óra hosszat, amikor mondta két ember, aki velem volt, hogy őriztek, hogy na, akkor menjünk. Úgy kísértek egy ilyen földútszerűséghez, és akkor mutatták egy 500 méterre, hogy ott vannak autók, közte egy fehér, meg egy-két ember tud lehetett látni messziről, és akkor mondták, hogy indulunk. Elkísértek vagy 150 métert, ott lemaradtak, és mondták, hogy akkor futás. Uh-huh. És akkor az ember fut, mert most fut. Hátra nem néztem, a kis botommal futottam, gumipapucsba, és nem mertem hátra nézni, mert azért az emberben benne van, hogy most csak eljátszok a gondolattal, hogy ugye szudániak, én ENSZ-es autót nem láttam senkit. Meg most eljátszák, hogy akkor most elengednek, aztán lehet, hogy eladnak egy másik bandának, vagy tehát bármilyen, vagy a szudáni kormány az tényleg, de mi a garancia, hogy ők engem továbbadnak majd.
Na igen.
Akkor esett le a kő a szívemről, amikor Elfaserba leszállt a helikopter, és ott már az ENSZ-es kollégáimat láttam a reptéren. És a dokit, aki Pécset végzett, gánai, és ő köszöntött, aztán akkor tudtam, hogy most már tényleg szabad vagyok.
Hát Dori, meg mindenki.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy ezeket elmondta nekünk. Én azt látom, hogy nem tudom, nyilván egy katona embernek is azért ezt a három hónapot átélni nyilvánvalóan egészen sokkoló lehet, de úgy látom, hogy most már jól van.
A családot jobban meg is lehet tenni.
Igen.
Én azért hát ott
az aggódás
voltam,
nyilván,
láttam,
az, hogy nincsenek hírek, az aggódás persze nyilvánvalóan. Meg hát abból is gondolom, hogy akkor már alig várja, hogy visszamehessen.
Ez egy másik dolog az, hogy én mit szeretnék. Persze, én úgy érzem, erkölcsileg tartozom annyival a missziónak, a szudániaknak, hogy ott folytassam, hiszen őrévükön szabadultam ki, de ehhez azért az ENSZ biztonságáknak lesz több szavuk, úgyhogy várjuk ki, hogy ők mit mondanak. Nem rajtam fog múlni.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk, és további nagyon jó egészséget kívánunk.
Köszönöm.
Mindenképpen maradjatok velünk, mert telefoninterjút fogunk most eszközölni.
Megpróbáljuk.
Telefon segítségével felhívjuk a Mondel Tesorel, hogy mit fogunk most csinálni.
Nem a Dakar Rally résztvevő embereket, hanem a Bamako Rally elindult, ugye az Ahu kamionja megy most erőteljes ütemben Afrika felé, valahol tart még Európában, és ugye megint, mint tavaly, segélycsomagokat vagy segítséget visz Afrikába, úgyhogy erről fogunk majd beszélgetni azokkal, akiket utolérünk.
Petite lumière, reflet de la lune à l'horizon. Écoutez ma prière, fétiche des ancêtres, ramène ma belle à la raison. Petite lumière, réveille ma belle, qu'elle vienne, ma pirogue nous attend. Cette nuit, c'est la dernière qu'elle s'endorme, oh ma belle, dans la case enfumée de ses parents. Le vent est frais ce soir, petite lumière danse, je commence à courir, oh fétiche dame chance. La nature va sourire, le reflet de l'une tremble, et la case va s'ouvrir. C'est ma belle, il me semble, fétiche Dieu d'Afrique, exaucez ma prière, marabout africain, la rivière. Fétiche Dieu d'Afrique, exaucez ma prière, marabout africain, dans la rivière. Ce soir sur la rivière, petite lumière, reine la belle à l'horizon. Écoutez ma prière, fétiche des ancêtres, ramène ma belle à la raison. Petite lumière, réveille ma belle, qu'elle vienne, ma pirogue nous attend. Cette nuit, c'est la dernière qu'elle s'endorme, oh ma belle, dans la case enfumée de ses parents. Oh, et fait ce soir, petite lumière danse, je commence à courir.
És akkor folytatjuk még az Afrika fét az utolsó 8 percében. A telefon túlsó végén itt van velünk Kádár József, aki hát vezeti a kocsit. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szervusztok! Üdvözlök mindenkit, a kedves rádióhallgatókat, nem utolsó sorban a Ahu csapatát is. Olaszországban tartunk. Uh-huh. Tegnap a rájátéke szabálynak megfelelően eljutottunk a maximális távolságig. Úgyhogy a mai nap Franciaország túlsó vége környékéig szeretnénk eljutni. Itt vagyunk együtt egy pár bamakós induló csapattal. Itt van velünk a kerékpárszállító másik kis jármű is. Kicsi műszaki karbantartást tartanak éppen. Úgyhogy haladunk. Na, minden most... rendben van. Közös az idő.
Aki ugye tavaly is már ment egy kamion Bamakóig, és aki mondjuk erre még nem emlékszik, ugyanúgy igen, önök voltak, aki erre nem emlékszik, hogy mi történt akkor, azért frissítsük fel az emlékezetüket, legalábbis aktualizáljuk a mostanira. Mit visztek ki a kamionnal?
Teljesen vegyes termék, az ásványvíztől kezdve a kerékpárig, a műanyag kisautótól kezdve a bútorig, minden megtalálható a kamionokban, a fecskendőkig, hasonlóképpen, mint a tavalyi évben, teljesen széleskörű a rakomány.
Tehát az azt jelenti, hogy idén is van egy ilyen humanitárius vonulata a Bamakónak, amit...
Természetesen ezért vagyunk mi itt gyakorlatilag. Ugye az AHU keretén belül szállítjuk a szállítmányt, ugye teljesen humanitárius alapon.
Uh-huh. Na most egy kérdésem lenne még, aztán utána hagyjuk önöket egy kicsit tovább vezetni, hogy itt nekünk különféle hírek voltak még az indulás előtti éjszaka is, hogy mindenki azt mondja, hogy sehol nem szabad menni, ezt mondja a Magyar Külügyminisztérium, nem kell Afrikába menni, egyáltalán el kell kerülni, és jobb, hogyha Skandinávia felé mennek, Bamako irányába. Tehát most mi a helyzet, mik a hírek?
A hírek ugyanazok, mint tavaly voltak. Tavaly egy kicsit viccelődve megtévesztettük a terroristákat, és ugye én nyakkendőbe és fehérinkbe vezettem végig a távot, most hasonlóképpen ezt meg fogom tenni. Valószínűleg APEC-osnak vagy valamilyen adóellenőnek nézhettek, mert nem mertek minket megállítani, úgyhogy nagyon bízom, hogy most is be fog jönni ez a cseh.
Csak ott van a kitisztított öltöny, ott lóg valahol a kamionban egy válfán.
A Men in Black.
Adott esetben ezt akkor fel lehet rántani?
Még egyszer, bocsánat.
Én elképzeltem ezt az öltönyt, ahogy egy válfán akkor ott lóg, hogy akkor ezt így...
Nem.
Tehát már önön van rajta?
Fehéring nyakkendő, tehát...
És alul meg, igen, és alul meg, akkor játszom a drag.
Dóriba vetkőzted.
Én a részleteket azért szeretem tudni. Ha nem is vagyok ott, akkor lássam magam előtt, hogy mi történik.
Nem, hát hogyha nem tudom, hogy a Sanyi ott van erre.
Itt van Sanyi.
Itt vagyok, szervusz.
Mondd el, Sándor, akkor légy szíves nekem, hogy ez hogy van.
Igen, ezt mi se értjük, de Jóska minden reggel 7 óra előtt már megborotválkozva, nyakkendőben, fehéringben vasaltan áll elő, mi még akkor éppen, hogy kinyitjuk a szemünket, és csodálattal nézünk a Kádár házaspárra, aki ezt is meg tudja tenni, és mindig vidám, mindig nett, és mindig ott van, ahol kell. Ilyenekre lenne szükség a Földön sok ember.
Jó, hát... Köszönjük akkor Kádár Józsefnek a bejelentkezést, és reméljük akkor, hogy a jövő héten is tudunk majd esetleg beszélgetni, és akkor már talán Afrika földjéről jelentkezhetnek be. Akkor további kellemes vasárnapot kívánunk, és hát jó vezetést!
Nagyon szépen köszönjük, és mindenkinek egy kellemes hétvégét a továbbiakra. Szervusztok, viszontlátásra!
Szervusztok, jó utat!
Jó utat! Kádár Józseffel beszélgettünk, aki hát a Bamakóra viszi ki, mondjuk így idézőjelesbe, a szeretett csomagját az Afrikai Magyar Egyesületnek, de most akkor gyorsan, hogyha már Balogh Sándor itt van velünk, akkor légy szíves, mesélj nekünk arról, hogy most ez ugyanannak gondolom a folytatása, ami tavaly volt, humanitárius karaván idézőjelben elindult.
Természetesen, hisz ez már a 6. Budapest Bamako, és ilyenkor az a rengeteg ember, aki kalandvágyból vagy egyéb más célokból ezen részt vesz, vagy versenyszellemből, azoknak ilyenkor megnő az a fajta affinitás, hogy segítsenek is, ne csak versenyezzenek, és ne csak használják Afrika földjét, hanem az ott élőknek segítsenek is. És immáron 3. éve az Afrikai Magyar Egyesület próbálja ezt olyan mederbe terelni, aminek haszna is van, hisz rengeteg már tavaly is polemizáltunk azon, hogy 4 tonna székelykáposzta konzervtől kezdve a magyar mesekönyvekig rengeteg dolgot szoktak felajánlani, ami ott haszontalan. Ellenben mi próbáljuk ezt hasznossá tenni, vagy olyanokat kérni a felajánlóktól, hogy hasznosat hozzanak, illetve olyan helyekre eljuttatni, amit mi ismerünk, amit mi lepróbáltunk évek hosszú során keresztül, ahova tudjuk, hogy jó helyre kerül, és jó felhasználásra lesz annak az adomány tömegnek, ami ilyenkor van, hisz ezen a kamionon is, ami majd 30 négyzetméter alapterületű, ami egy kisebb garzon, körülbelül 25 tonna, 24-25 tonna rakomány van, ami gyakorlatilag Mauritánia, Mali különböző intézményeibe kerül. Ezen kívül, a kamionon kívül még 2 mentőautó is ajándékozásra kerül, az egyik Diémában a Pamela nevű hölgynek, aki aki bamakós, az ismeri, hogy neki mindig rengeteg ajándékot gyűjtünk
az össze. Az Anderson?
Így van.
Vicceltem, ucsán.
Nem, ez egy másik. De majdnem ugyanolyan méretekkel rendelkezik, csak az életkora más.
És tényleg most viccet véletével itt megint, nem tudom, ez már rendszeres, ez, hogy a Bamako indulása előtt mindig jön a külügyminisztériumból egy hír, hogy most azonnal álljon meg mindenki, és ne menjen sehova. Idén is ugyanez volt, de ennek mi lehet az oszta?
Így van, de ez mindig a francia külügyminisztériumból indul, hisz a francia külügyminisztérium még nem tett le arról, hogy a Párizs-Dakar rally az visszakerül egyszer, és a francia külügyminisztérium ilyen értelemben, mint különböző érdekek szekértolója, ami egy számomra egyébként elfogadható, az mindig próbál helyet teremteni ennek a Dakarnak, és a konkurenciának egy kicsit gyengítést, vagy a konkurenciát gyengíteni. Én mindig ennek tudom be, hogy pontosan 2 nappal az indulás előtt mindig föltalálják, hogy a franciák se menjenek. Uh-huh. Ellenben én már azt hiszem 4-szer mentem végig ezen a távon. Citroen kacsáktól kezdve mindenféle biciklis karavánok, tehát több a francia talán néha, mint a helyi ember Mauritániában és Maliban is. Ők úgy látszik, ezt a veszélyt nem érzik, de velünk ezt mindig közlik.
Uh-huh. Hát ez érdekes. Jó.
A külügyminisztériumnak, a miénknek pedig, mivel saját tapasztalata nem nagyon van, hisz semmilyen akreditált nagykövetség vagy diplomatája nincs ebben a két országban, én azt gondolom, ő támaszkodik másokra, és más dolga nem is tudhat lenni, mint azt mondja, hogy ne menjenek, mert ha azt mondja, hogy menjenek, és véletlenül valami baj lesz, akkor vagy kivállalná ezért a felelősséget.
Hát reméljük, hogy nem lesz idén se semmi, megtartva ugyanazokat a hagyományokat, mint az előző 6 alatt.
Így van, nem lesz semmi rossz, de hogy jó lesz, arról viszont be fogunk számolni egészen biztosan a jövő héten is, hiszen lesz jövő héten is Afrika fél vasárnap 11-től 12-ig, ahogy megszokhattátok. Köszönjük szépen a figyelmeteket. A Rádió Café frekvenciáján pedig a hírek után következik majd a Rádió Café Instant.
Music Café Instant. Így van. Jó, Instant. És mi megtalálunk Instant Café. Így van. Na, mi megtalálkozunk akkor jövő héten, addig is jó vasárnapot nektek. Sziasztok!
Sziasztok!